Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kásler Miklós, emberi erőforrásokért felelős miniszter. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Miniszter úr, professzor úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Nagyon köszönöm, hogy hívtak.
2009 óta számos alkalommal volt vendégünk itt az Inforádióban, és beszélt a saját szakterületéről. Egy miniszterséget, egy szakmai pálya tetején miért vállalt el?
Egész életemben az emberekkel foglalkoztam, az emberek egészségének a helyreállításával egy rendkívül nehéz betegség esetén. Tehát az ember mindig az érdeklődésem középpontjában volt, és ez az a minisztérium, amelyik csak az emberrel foglalkozik, viszont az ember életének minden vonatkozásával. A mi feladatunk az, és erre szólt a meghívás, hogy ne csak jobban éljenek az emberek, hanem szebben is. Emberhez méltóbb körülmények között. Tehát ez olyan felkérés volt, aminek nem lehetett nemet mondani, mert ellene mondtam volna az egész életemnek.
De vágyik valami kis sikerre a rákgyógyászat nem nagyon sikerrel kecsegtető pályája után?
Sok választási lehetőség nem volt. A feladat adott. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent lehet tenni ezen a területen, mindegyik területen, mert hiszen ezek a területek egymással összefüggnek, és ha összetudjuk hangolni az emberrel kapcsolatos különböző tevékenységeket, akkor az minőségileg eredményezhet mást, jobbat akár.
Van személyes célja ezzel a miniszterséggel?
Az égvilágon semmi. Személyes célom nincsen, hiszen amit az onkológiában el lehetett érni, én azt elértem. Viszont rendkívüli ambícióm az, hogy mint ahogy segítettem a beteg embereken, segítsek nagyobb közösségeknek, vagy segítsek akár a magyar nemzetnek, ez az ambícióm.
Itt az onkológián edzett gondolkodásának, módszerének van valami hozzáadott értéke, hogy most neki fog állni a teljes tárca működtetésének? De más az a szemlélet?
Nagyon sok ezer emberrel beszélgettem, akik daganatos betegek voltak, és nagyon könnyen feltárták a lelkük rejtekeit, mélységeit, és én azt vettem észre, hogy ezek az emberek keresik önmagukban azt, hogy mi vezetette ez a súlyos betegséghez. De azt is észleltem, hogy az ember egy egység, tehát nem csak a szervezetet kell gyógyítani, hanem a lelket is kell gyógyítani, ami nem a betegséggel függ össze, hanem azon kívül van. De mivel az ember egy egység, a fiziológiai, materiális lény mellett van egy spirituális komponens is, mindegyikkel érdemes foglalkozni. Hát most inkább a spirituális vonatkozások kerülnek előtérbe.
A saját szakterületén, az onkológiában megkezdett munkát, a központosítást, a központok létrejöttét, ezt most miniszterként be kell fejeznie, vagy ez kész van, ugye, hogy van?
A magyar onkológia struktúrája készen van. A tevékenységek minősége nyilvánvalóan folyamatosan és állandóan korrigálni kell, de hát ez megvan a megfelelő utánpótlás, hiszen rendkívül figyelmet fordítottam arra, hogy az intézetben egy olyan vezetői, szakmai vezetői réteg alakuljon ki, akit ismernek nemzetközileg, szakmájukban rendkívül elismertek, akik látták, hogy hogy vezettem az intézetet, milyen célkitűzéseim voltak, ismerik a magyar onkológiát, tehát a garanciák megvannak, hogy ez fennmarad.
Az onkológiai gyógyításban kialakult centrális rendszer az mintája lesz más betegségcsoportoknak. Természetesen,
ugye módszertani kérdés az, hogy 1993-ban a WHO felkérésére kidolgoztuk a magyar rákellenes programot. Ezt a WHO kvalifikálta, sőt, mi több, mindegyik kontinensről egy nemzeti rákkontroll programot kiválasztott 93-ban a Calgary világkongresszuson, és ebből állították össze a WHO irányelveit. Az öt kontinens közül Európát a magyar nemzeti program képviselte, amelyik felölelte az onkológiai helyzet elemzését, és megjelölte azokat a kitörési pontokat nagyon komplex módon, primér prevenciótól egészen a terminális fázisig, de benne van a struktúra, benne van a progresszivitási szintek meghatározása, tehát egy teljes mértékben minden aspektust összegyűjtő program volt. Megbeszéltem az országos intézetek vezetőivel, hogy a nagy mortalitás, a nagy halálozási rátával rendelkező betegségek esetében a Nemzeti Rákkontroll Program felújítása mellett elkészül a keringési betegségek nemzeti programja, elkészül a gyermekgyógyászati nemzeti program, hiszen a gyermek van a kormány célkitűzéseinek a középpontjába, család, gyermek, illetve azok a betegségek, népbetegségek, amelyek megnyomorítják az embereket, gondolok itt a mozgásszervi betegségekre, és gondolok a mentál higiénére, és hogyha ez az öt nemzeti program együtt megvan, ez lehet a válasza egy új népegészségügyi programnak, ami felöleli az egészségügyi tevékenységek minden területét, a prevenciót is beleértve.
Centrumokat és az alászervezett ellátóhelyeket fogunk látni, mint a rákgyógyászatban?
Igen, erre is mondanék egy példát. Megint csak a magyar onkológiai rendszert veszem alapul. Rendkívül korszerű az, hogy 10 millió lakosra van egy európai szinten akkreditált komprehenszív rákcentrum, ez csúcsintézmény, Európában is a legjobbak közé tartozik. 4 regionális centrum van, és minden megyei kórházban van egy onkológiai osztály, ezek közül nagyon sok helyen van sugárterápia is. Na most ugyanezt várom, hogy a keringési betegségeknél, mozgásszervi betegségeknél ezt a struktúrát írják le, ami annak a disziplinának felel meg. Lehet, hogy nem 4 regionális centrum kell a központi intézet mellé, hanem lehet, hogy 8 kell, vagy lehet, hogy nem kell még 4 se. Attól függ, hogy milyen a betegség jellege, az ellátandó betegeknek a száma és egyéb körülmények. Ha ezeket a programokat egymás fölé rakjuk, akkor a magyar kórházi struktúrának a vázát kapjuk tulajdonképpen meg, amit nyilvánvalóan tartalommal kell megtölteni.
Hogy érezte az országos szakmai vezetők, szeretnék ezt az átalakulást? Azért kérdezem, mert az onkológiai rendszer átalakulásánál abból azért voltak konfliktusok, hogy nem mindenki foglalkozhatott onkológiával ott, ahol arra nem voltak meg a feltételek.
Hát természetesen, hogy nem foglalkozhat, hiszen abban a beteg esetleg belehal. Tehát ott kell ellátni a beteget, ahol a feltételek együttesen adottak, ami jelenti a gépeket, műszereket, módszereket és a szakképzett embereket. Tehát az országos intézetvezetők nagyon lelkesedve fogadták ezt a kérésemet, ez nem újdonság, hiszen erről beszélünk nagyon régóta, majdnem azt mondom, hogy évtizedek óta, de most nyílik meg a lehetőség arra, hogy népegészségügyi szinten az országos intézetek, tehát egy-egy betegségcsoport csúcs intézményei révén egy nagyon szakszerű szakmai program álljon össze.
Szabott te magának határidőt, hogy ennek a tervnek mikorra kell meglennie, mennyi a végrehajtási időszak, és mikor kell azt mondania, hogy ez kész van, működik?
Pár nappal ezelőtt megkérdeztem az országos intézetek vezetőit, hogy egyetértenek-e, erre azt mondták, hogy teljes mértékben. Megkérdeztem, hogy mennyi idő alatt tudják megcsinálni a saját programjaikat, erre az volt a válasz, hogy mire gondolok. Mondtam, hogy én 3 hétre gondolok, mert annyi alatt, idő alatt meg lehet csinálni, amire azt mondták, hogy rendben van. Hát ebből van még néhány nappal több, mint 2 hét.
2 hetet kell még várnunk, hogy lássuk a terveket, a vázat, igen, hogy hogyan képzelik,
igen,
el.
Igen.
Arra van elképzelése, hogy mennyi idő alatt lehet megcsinálni, ha kész a terv?
Ez nyilvánvalóan lényegesen hosszabb időt vesz igénybe. Tudnélik, ha megvan a struktúra, és meg lehet határozni a tartalmat, és megvan az országos intézetek mögött a hálózat, tehát a progresszivitási szinteket is a tevékenységekkel együtt meghatároztuk, akkor jön egy következő lépés, hogy mögé kell rendelni a finanszírozást. De itt optimális viszonyok kialakítása a cél, hát ehhez próbálunk majd közelíteni. De ez nem egy-két hétnek a feladata.
A betegek mi? Mit fogunk ebből érezni, ha a rendszer készen van? A mi útjaink azok hogyan változnak?
Az egész szemlélet a betegségügytől, amit ma egészségügynek hívunk, eltolódik a prevenció irányába, mert a betegségek nélküli életnek a legfontosabb komponense az, hogy a betegség ki se alakuljon. Az egészségügy lehetőségei 11-néhány%, az összes többi az életformán, az életmódon és a megelőzés lehetőségeinek a kihasználásán alapul. Hát ebbe az irányba szeretnék elmozdítani az egész rendszert. Nyilvánvalóan ennek az eredményei sem egy-két év alatt mutatkoznak, hanem 15-20 év múlva majd az akkori generáció élvezi ennek az előnyeit.
Hogyan fog működni a tárcán belüli munkamegosztás? Látja-e már hétfőn demográfia, kedd egészségügy, szerda sport, csütörtök kultúra, pénteken egy kis pihenés? Annyi minden tartozik oda.
Nem, pihenés egyelőre nincsen. Jelen pillanatban elvégzendő munka van, megadott feladatok léteznek. Tehát a munkarend az, hogy a kormányülést követő napon van egy úgynevezett miniszteri értekezlet, ahol értékeljük az elmúlt hetet, és megbeszéljük a következőt. Ezen túlmenően az államtitkárokkal folyamatos konzultációban vagyok, ahol megbeszéljük a főbb irányokat, illetve a programokat, amin nagyon sok előkészület megtörtént már, de hát ezeket próbáljuk nagyon gyorsan összeállítani. Itt nem csak a népegészségügyi programról van szó, hanem alapellátás, sürgősségi ellátás, de a kultúrának a legkülönbözőbb területei, de az oktatásnak is a legkülönbözőbb területei, szociális kérdések is, tehát a minisztérium mozgásban van.
Ezt látja már, hogy melyik államtitkársággal lesz a legforróbb, legizzóbb az együttműködése?
Mindegyik. Kell, és azért sem gondolkodom külön államtitkárságokba, mert nagyon sok az érintkezési felület. Amikor több államtitkárságnak kell együtt dolgozni abba, hogy valamilyen problémát megoldjuk, mondok egy példát. Ugye a túlsúly. Magyarország ezen a listán nagyon rossz helyen van, a gyermekeink is és a felnőttek is túlsúlyosak. A túlsúly önmagában magas vérnyomást okoz, cukorbetegségre hajlamosít, önmagában rákkeltő tényező, nem beszélve a többi lehetséges megbetegedésekről, ízületi, mozgásszervi betegségek és a többi. Itt szerepe van nyilvánvalóan a sportnak. Szerepe van nyilvánvalóan az oktatásnak, nevelésnek, hiszen a gyerekeket meg kell mozgatni, ugye mindenki ő sportoljon tanulmányai kezdetén, de később se hagyja be, és így folytathatnám, tulajdonképpen fel tudnám itt sorolni még a szociális szférát is, és a minisztérium összes többi államtitkárságát.
Nem az államtitkárok viszik a miniszter elé a problémáikat, hogy ezt oldják meg, hanem a problémákat viszi az államtitkárok elé, hogy közösen próbálják megoldani.
Mindenki hozza azt, amit képes. Tehát az államtitkárok is hozzák a problémákat, és én is gyűjtögetem a problémákat, amik a diszkuszió tárgyát képezik. Hát ebből lehet kibontani majd azt, hogy milyen irányba megyünk, és milyen módon megyünk, különösen ez utóbbi.
Egy óriás területi tárcát vezet. Nagyon széles az a feladat, amivel foglalkoznia kell. Hogy látja, átlátja-e már most, hogy hol van a legtöbb probléma?
Hát amikor megtudtam, hogy miniszterként szóba jövök, én azon a héten elolvastam sok száz oldalt. Tehát akkor körülbelül körvonalazódott az, hogy a tárca mitől el fel. Aztán utána készültem a parlamenti meghallgatásra, akkor már az államtitkárságok szolgáltatták ehhez a muníciót. Ott nagyon sok konkrét ismeretre tehettem szert, de nem mondanám azt, hogy még most sem mondhatnám azt, hogy mindent tökéletesen ismerek, de menetelés közben vagyunk. szaporodnak az ismereteim, szaporodnak az államtitkárok ismeretei is, és én úgy látom, hogy mivel egy nagyon tehetséges, ambiciózus, viszonylag fiatal csapatról van szó, itt jó csapatmunka lesz. Ezt nem lehet szétbontani államtitkárságokra, itt az államtitkárságok összességéről beszélek.
Milyen állapotban vannak azok a területek, amelyeket az államtitkárságon keresztül felügyelnie kell?
Én úgy látom, hogy szinte mindegyik területen, vagy minden területen jelentős előrelépés történt az utolsó 6-8 évben. Tehát úgy tekintem, hogy az alapok megvannak, amire építkezni kell. De hát a teendő rengeteg, felgyorsult világban élünk, csak az egészségügy esetében már szinte semmi nem igaz abból, ami 10 évvel ezelőtt igaz volt. Megint, ha az onkológiát hozom példának, talán nem neheztelnek meg a hallgatók, amit 10 évvel ezelőtt tanítottunk az egyetemeken, vagy szakorvos képzés keretében, azon mindenen változtatni kellett.
Előnye lesz az egészségügyi szakterületnek? Az összes többihez képest, mert hogy ön a leginkább az egészségügy területén mozog otthonosan?
Igen, de én világéletemben nyitott voltam mindenre, rengeteget olvastam.
De a pénz az véges termék.
Természetesen, na most alapelvem az, hogy az ember addig nyújtózkodjék, ameddig a takarót ér. Ez a magánéletemben is így van, de az Országos Onkológiai Intézet is mindig csak addig nyújtózkodott, amíg lehetőségei voltak. Az intézet mégis úgy működött az elmúlt 25 évben, hogy adósságunk gyakorlatilag soha nem volt, és közben felépítettük Európa egyik legkorszerűbb intézetét. Kubatúrában és épületekben és műszerezettségben is, és minden egyéb szempontból. Egyébként nem akkreditálták volna.
Azt mondta, hogy az alapok megvannak az elmúlt 6-8 évben, megteremtődtek. Az irányok is rendben vannak, amerre az ön által felügyelt szakterületek mennek?
Igen, az irányok is rendben vannak, inkább csak finom hangolásról van szó, illetve a prioritások áttekintéséről, esetleg új prioritások meghatározásáról, az új céloknak megfelelően és ezek között a körülmények között.
Család és ifjúságügyben nyilván nincs új prioritás, az a prioritás, igen, hogy gyerek szülessen a lehető legtöbb.
Igen, igen.
Milyen eszközrendszer tud hozzárendelni azon túl, amiket már eddig hozzárendeltek?
Nagyon sokféle, hát nyilván a materiális vonatkozásba, ami elkezdődött, azt kell folytatni. De a gyermek vállalása és a gyermekeknek a felnevelése emellett tudati kérdés is. Tehát nyilvánvalóan már az óvodába el kell kezdeni azt, hogy a család irányába tereljük a gyermekek figyelmét és ismereteit. Ennek majd hosszú távon lesznek meg a következményei, pozitív hatásai. Jelen pillanatban is nagyon sokféle módszer áll rendelkezésre. Még egyszer mondom, pénzügyi eszközök, szakmai, tehát orvosi eszközök is, abortuszra váró nők esetében is nagyon sokféle lehetőség kínálkozik, de differenciáltan és sok irányból próbálunk ezt közelíteni.
Milyen hozzáállásuk? Érdemes a támogatásokat tovább növelni, bízva abban, hogyha azt mondjuk megduplázzák, akkor dupla annyi gyerek születik? Vagy nem ilyen egyszerű az összefüggés?
Ez messze nem ilyen egyszerű kérdés. Nyilvánvalóan felmérések készültek arról, hogy a gyermek születések csökkenésének mi a magyarázata. Hát ezeknek a felméréseknek az adatait próbáljuk meg feldolgozni, és próbáljuk lefordítani a mindennapok gyakorlatára.
Kultúrában az irányok jók, egyáltalán mi fogása van egy kormányzatnak a kultúrán, ami egy politikán távolabbra nyúló terület?
A kultúráról az a véleményem, hogy azt a kultúrát kell támogatni, vagy azokat az irányokat kell támogatni, ami levezethető az európai értékekből, és ezen belül a magyar tradíciókból a keresztény kultúra 2000 évéből. Nyilvánvalóan a korok változásával változtak az ambíciók is, változtak a kifejezési formák is a kultúra minden területén, de mégis felelhető az a vonulat, amelyik időnként, mint a búvó patak tört ismét a felszínre, de fennmaradt, mert értékes. Tehát ezeket próbáljuk megkeresni, és ezekre próbáljuk a hangsúlyt és a támogatásokat helyezni. Nagyon röviden, ha egy mondatba kellene mondanom, ami az emberi életet szebbé teszi, tehát méltóvá az emberi élethez.
Ki dönti el, hogy ez mi? Vitatkozhatunk róla, vagy van egy központi agy, amely megmondja, hogy ez, ami méltóbbá teszi az emberi életet?
Nyilvánvalóan a viták azóta tartanak, amióta létezik az emberiség, de még egyszer hivatkoznék arra, hogy azért teljesen nyilvánvaló az, hogy mi az érték, és mi nem az érték. Tehát Szofoklész akkor is érték, ha majd eltelik még pár ezer év, vagy Zrínyi költészete, vagy Arany, vagy Petőfi, vagy Vörösmarty, tehát ezek a értékek vitán felül vannak. Mindig voltak divatok, de a divatok elmúltak, kirostálódtak az idők szitáján, tehát arra kell törekedni, hogy megértsük azt, hogy jelen korunkban mi az érték. És erre mondom én azt, hogy ami az ember életét, az élet minőségét javítja, az az érték.
Sportban mi a cél?
Hát én mindenféleképpen első helyen említeném a tömegsportot, az iskolai sportot, tehát valóban az, hogy az egész társadalom életkorának megfelelő módon mozogjon, aminek megint csak rengeteg hatása van, nem csak a túlsúly elleni küzdelem, de hát a sport az megacélozza a jellemet, nemes versengésre, kompetícióra motiválja az ifjúságot, a felnőtteknek az egészséges évek számát növeli, tehát millió hatása van, de nyilvánvalóan a sport az a nemzeti identitásunk részévé vált a utolsó 100 évbe, tehát nyilván az élsporttal is ennek megfelelő módon kell foglalkozni.
Tartani akarja az arányokat az élsport és a tömegsportok között, vagy lesz az egészségügyi célok miatt elmozdulás a tömegsportok irányában?
A tömegsportot nagyon határozottan szeretnék támogatni, ugyanakkor az élsport támogatása sem fog csökkenni. Tehát mind a kettő nagyon fontos, jelentős világversenyek előtt állunk, ahova a magyar sportolókat megfelelő állapotban kell elküldeni, de gondolni kell arra is, hogy nem csak néhány sportágban szerencsés az, ha Magyarország sikeres, még azok tradicionálisan magyar sportágok is, hanem meg kell próbálni a többi sportágban is világszínvonalú eredményeket elérni. Na most a kettő összefügg, mert amikor a magyar futball világhírű volt, akkor sok százezer gyermek focizott, és belőlük történt meg a kiválasztódás, nem csak a 6-3-as londoni meccs utáni fényképből állt össze a magyar aranycsapat, hanem volt 2-3 aranycsapat, tehát szabadon lehetett gyakorlatilag a játékosokat cserélni, sőt úgy tudom, hogy 2-3 alkalommal lépett pályára az aranycsapat ugyanabban az összeállításban, mert volt merítési lehetőség. Jelen pillanatban a gyerekeknek majdnem 1/8, 1/10 focizik az akkori futballtűző ifjúság számára, tehát nyilvánvalóan a merítési lehetőség is lényegesen kisebb. De más sportágokban is ez így van.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kásler Miklós, emberi erőforrásokért felelős miniszter, az Inforádió arénájának vendége. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A rádióban most felvételről hallják.